Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket! Látók, szóljatok címmel előadássorozatot indítunk, és hadd magyarázzam el, hogy miért is ennek a sorozatnak ez a címe. A látás, a hallás és a beszéd a legegyszerűbb emberi tevékenység. Valamit meglátunk, gondolkozunk róla, kifejezzük, és ha mondunk valamit, természetesen vállaljuk ezért az erkölcsi felelősséget is. Végülis nagyon egyszerű dolog ez, de ha kimondom, hogy valaki látó, meg hogy megszólal, talán az emberek bizalmatlanok. Ki az, aki lát? Ki az, aki mer szólni? Nos hát, a sorozatunk címében a látó kifejezés tulajdonképpen egy több mint 3000 évvel ezelőtti szónak a pontos fordítása. A Biblia elmondja, hogy látónak kezdték nevezni, héberül nábinak azokat az embereket, akik a történelem egy bizonyos pontján felléptek, és amit láttak, azt elkezdték mondani, elkezdték hirdetni. Természetesen meglett a maga következménye. Ezeket a látókat, nábikat fordították később, körülbelül 2200 évvel ezelőtt próféta néven görögre, és itt tudom, hogy tornyosulnak megint csak az előítéletek és a félreértések, mert a mai ember azt mondja, hogy ki a próféta, meg kik azok a próféták, különböző tévképzetek élnek az emberekben, önjelölt prófétákról hallunk, hamis prófétákról, vagy olyan prófétákról, akik azt mondják, hogy ez a helyzet, és aztán később kiderül, hogy mégsem az a helyzet. Általában két félreértést kellene eloszlatnunk először. Kik voltak ezek a nábik? Kik voltak ezek a próféták Mózes idejétől fogva Sámuelen át, Dávid is próféta volt a király, vagy Salamon a fia, vagy később Illés, Ézsaiás, Jeremiás, Hóseás, egészen az Ószövetség végéig, nem is csak Malakiásig, hanem Keresztelő Jánosig, aki az utolsó próféta volt. Kik voltak ezek a próféták? Nos, hát mondom, az első félreértés az, hogy ezek a próféták, ezek olyan világtól elvonult, életidegen emberek, akik az öklüket rázva föllépnek valamikor, és akkor figyelmeztetik a királyt, vagy a népet egy-egy bűnre, egy-egy vétségre. Tehát ezek a próféták nem rokonszenves emberek, ahogy általában megmaradt az emberiség egyik részének az emlékezetében. Hadd tegyem hozzá, hogy sokszor a művészetek is felelősek ezért, például a magyar irodalomban is Ambrus Zoltánnak a Ninive pusztulása című elbeszélésében Jónás megformálása. Maga Babits Mihály is a Jónás könyvében azért egy olyan próféta alakot állít elénk, akiről azt mondja, hogy mord lelke van. Vagy éppen Radnóti Miklós is azt mondja Keresztelő Jánosról, hogy szomorú ember volt. Nos hát az első félreértést el kell, hogy oszlassuk. Ezek az emberek ugyanolyan hétköznapi, egyszerű emberek voltak. Volt, aki szántóvető volt, tehát a földje mellől jött, mint például Ezékiel próféta. Voltak aztán olyan próféták, akik barompásztorok voltak, tehát állattartással foglalkoztak, ilyen volt Ámos próféta. Természetesen voltak, akik papi családból származtak, vagy királyi családból, ilyen volt Jeremiás vagy Ézsaiás, de ezekről az emberekről összefoglaló jelleggel azt tudjuk mondani, amit Jakab apostol mond, hogy Illés ember volt, hozzánk hasonló természetű. Tehát ne úgy álljon előttünk egy próféta, mint aki tényleg kiszalad a világból, és aztán utána visszaszalad, egy kicsit fenyegetőzik, és az embereknek ezt, azt, amaszt mond a maga indulatában. A próféták nagyon is higgadt emberek voltak. Nagyon is gondolkodó emberek voltak. Péter apostol így mondja, hogy ők tudakozódtak és nyomozódtak a világ összefüggései, az élet törvényszerűségei felől. Súlyos két szó, tudakozódtak és nyomozódtak. Sokszor nem is akartak beszélni. Azt mondja Jeremiás próféta önmagáról, hogy ő nem akar megszólalni, mert ha megszólal, mindenki azt mondja, hogy miért ágál megint ez a próféta, hiszen Jeremiás nagyon sokszor erőszakról és rontásról beszélt. De mintha égő tűz volna a szívemben, mondja Jeremiás, nem tudom megállani, hogy ne szóljak. Nem tudom megállani azt, hogy ne figyelmeztessem az embereket, hogy mi lesz a gondolkodásuk és a tetteik következménye. Ezek a proféták, tehát gondolkodó emberek voltak. A gondolataikat először önmaguk előtt hányták, vetették, utána hozzájuk közel álló emberek előtt, amikor felléptek már az emberek előtt, már annyira kiérlelt, kitisztult volt az a kérdésfelvetés, és kedves nézők, ez a második dolog, amit szeretnék hangsúlyozni, hogy a próféták egyszerű emberek voltak, de kérdéseket felvető emberek voltak. vagyis az emberi gondolkodásnak a legtermékenyebb talajához nyúltak vissza. Elsősorban ők nem kinyilatkoztató emberek, illetve a kinyilatkoztatásuk csak azután következik, miután a kérdéseiket feltették, miután a kérdéseiket meghallgathatjuk. Úgy gondolom, hogy a mai világban is nagyon nagy szükség van kérdések felvetésére. Azt mondja Heidegger, a 20. század egyik legnagyobb gondolkodója, hogy melyik félelem nagyobb ma, mint a gondolkodástól való félelem. Melyik félelem nagyobb ma, mint kérdezni, mint kérdéseket föltenni. Általában nagyon széles tömegek úgy gondolják, hogy válaszok kellenek, gyors válaszok kellenek, minden áron valami felelet, valami megoldás kell. Én úgy gondolom, hogy az igazi megoldások előtt igazi, tiszta kérdésekre van szükség. Tisztán megfogalmazott kérdésekre. Nos hát a proféták ezt tudták nyújtani. A proféták erről híresek. Ha elolvassuk a bibliai profétáknak a könyveit, ahogy említettem, Mózestől egészen az Új Szövetségig, azt látjuk, hogy ezek az emberek igazi nagy kérdéseket tettek föl. Ezek a kérdések nem is múltak el az időben. Az egész sorozatunkat tulajdonképpen ezekkel a kérdésekkel szeretnénk kitölteni. Ilyen kérdések fognak majd felmerülni, hogy mint például egy ószövetségi helyen ezt olvassuk, hogy hogyan bánjunk a gyermekkel. Beszélnünk kell a világunk egyik legnagyobb problémájáról, külföldön is, Magyarországon is az egyik legnagyobb kérdés, hogy hogyan neveljük a fiatalabb nemzedékeket. Mik az igazi gyermeknevelés alappillérei? A proféták erre is rákérdeztek. Vagy egy másik proféta lélek, Salamon azt mondja, miért halnál meg időd előtt? Micsoda nagy kérdés ez is. Miért halnál meg időd előtt? Szólnunk kell majd a következő előadásokon arról, hogy melyek az egészséges életmódnak, a helyes életvitelnek az ismérvei, amire ez a kérdés vonatkozik, és ami a Bibliában meglehetősen tág teret kap, hiszen a Biblia nem elsősorban filozófia, nem is teológia, hanem a Biblia gyakorlati életkönyve, hogyan éljünk igazán. Melyek az emberi élet nagy törvényszerűségei, amelyek kortól, nemtől, helyszíntől függetlenül mindannyiunk számára nagy törvényszerűségek. Ha azt mondom, hogy a matematika vagy a fizika törvényszerűségei, ezeket senki nem vonja kétségbe. A természettudományok óriási forradalma után a 19.-20. században a tudományok ugrásszerű fejlődése nyomán ezek a törvények az iskolapadtól az akadémiákig konstans, biztos, változhatatlan törvények. Mit gondolnak az erkölcsnek, nincsenek ilyen törvényei? Az emberi együttélésnek nincsenek ilyen törvényei? Milyen jó, hogy van olyan vers a történelemben, amely kifejezi ezt a 17. századi angol metafizikusok részéről, hogy sok mindent megvizsgált az ember, de két törvényszerűséget sajnos nem eléggé vizsgál meg, és az a két törvényszerűség a bűn és a szeretet.
George Herbert, Agónia, Takács Gyusa fordítása. A bölcsek felmérték, milyen magas a hegy, a tenger mekkora, sétáltak fenn az ég felhőiben, de van, mit nem mértek soha, bár súlyosak és terjedelmesek, s e két dolog, a bűn s a szeretet. Aki a bűnt nem ismeri, az olajfák hegyén keresse azt. A kín egy férfi testét tekeri, bőrén, ruháján vért fakaszt. A bűn présében üldözi a kín ádáz étkét az erek útjain. Mi szeretetre szomjazik? A fenséges nedűt ízlelje meg, minek forrást a dárda hegyenyit, s ízlelte jobbat. Mondja meg, a szeretet túltesz más italon, uramnak vére, én nekem borom.
De lépjünk tovább. Meg vagyok győződve, hogy ilyen műsorra és ilyen sorozatra azért is szükség van, mert világunkban nem mernek kérdezni, és ezáltal nem születnek meg igazi nagy feleletek sem. Mint említettem, többet érnek a világosan feltett kérdések, mint a homályos válaszok. A határozott kérdések, amelyeket egy gondolkodó például talán évről évre feltesz, vagy évtizedről évtizedre felvesz, nem akar tágítani ezek mellől a kérdések mellől, ezek többet érnek, mint az összecsapott, gyors, úgynevezett megoldások vagy válaszok. Hatalmas nagy kérdés a Bibliában, hogy elváltoztathatja-e a párduca foltosságát, a szerecsen a bőre színét. És rögtön jön a válasz, emberek, úgy nem tudtok jót cselekedni, akik megszoktátok a gonoszt. Miért vagyunk mi ilyenek emberek? Mi az, hogy mi rosszat teszünk, akkor is, amikor nem akarjuk? Mi az, hogy megszoktuk a gonoszt, és a rossz a szokás hatalma által viszi az életünket, és leülünk éveket, évtizedeket úgy, hogy nem ülünk le, ahogy Pascal mondta, hogy az emberek minden problémája az, hogy nem mennek leülni egy szobába és egy fél óráig gondolkodni. Nem ülünk le, és nem tesszük fel magunknak a kérdést, amit különben a magyar irodalomnak egyik legnagyobb proféta lelkű költője Vörös Marti Mihály föltett. Így kell-e lenni? Vagy ha nem, miért oly idős egy ötrelem? Mi a kevés? Erő? Vagy az erény? Igen, ez a sorozat arra is vállalkozik, hogy feltegye ezeket a kérdéseket. Nem én teszem fel, nem a magam bölcsességét szeretném önöknek árulni. Visszanyúlok a történelemben, és nem csak héber profétákat, nem csak keresztény apostolokat fogok önöknek említeni, hiszen vannak a történelemnek hatalmas nagy kérdező, elméi, Hérakleitosz és Konfúciusz és mások, Szókratész és Pláton, de úgy gondolom, hogy azokhoz kell, hogy ragaszkodjon ez a műsor, azokhoz a nagy egyéniségekhez, akik egymás után folyamatosan léptek fel a történelemben, és újra föltettek az élet különböző kérdéseire, különböző összefüggéseire vonatkozó nagy kérdéseket. Egy mai világban, ahol a kérdések nem annyira hangzanak, inkább a válaszok, vagy az álválaszok, jó felidéznünk egy magyar írónak, egy magyar költőnek, talán a köztudatban nem annyira ismeretes írását. Erről a költőről és az íróról azt mondta Babits Mihály, hogy köztünk, ha valaki zseniális volt, hát ő az volt.
Karinti Frigyes, ki kérdezett? Ki kérdezett? Tréfálva szólt rám valaki, amikor beszélni kezdtem. Idejövet az utcán, láttam valamit, és eszembe jutott, hányszor volt ez már így, és mindig hiába. Pedig milyen egyszerű a dolog. Nekem mindig az volt az érzésem, hogy csak akkor kellene, ha ki kérdezze, így szakított félbe tréfából valaki, de én meghökkentem, és komolyan elhallgattam, és nem tudtam folytatni. Mi történt vele? Aztán nógattak, hogy hát mit akartam mondani. Hiába. Egyszerűen nevetségessé és értelmetlen ostobasággá vált az egész. Sokszor vagyunk így mondásokkal. Évtizedeken át mondjuk jó napot, és ajánlom magamat, és van szerencsém, és egészségére. És egyszer, évtizedek múlva, odafigyelünk, hogy mit jelent a szó. És hirtelen, mint most is, szakadék nyílik meg a szó alatt. És a szakadékon át köd és káosz. Egy pillanatra az élet szörnyű értelmetlensége. Ki kérdezett? Igaz is, ki kérdezett engem? Hogy van az, hogy erre még soha se gondoltam? Soha senki se kérdezett. Írtam és beszéltem, és ágáltam, s hadakoztam. Véleményem volt erről, meg amarról. Szóltam életről, halálról, szerelemről, költészetről, magamról, gyerekről és asszonyról és cserebogárról. Ügyeltem alanyra és állítmányra, lengejelzőre, komoly főnévre, rideg számnévre, igekötőre és névutóra, ütemre és rímre, hogy érthető és világos legyen, amit mondok. Egyetlen helyes formája a gondolatnak, hogy könnyen fogja fel, és el ne veszítse többi, akit megajándékozok vele. Föladványokat oldottam, csomókat vágtam ketté, erőlködtem, hogy közelebb jöjjek kezdethez és véghez, a két pólushoz, hol még nem járt sarkutazó. De ki kérdezett? Nem mondom, jártak nálam is körkérdések, ankétokkal, hogy mi a véleményem a divatról, és hol ebédeltem legjobban. De ezeket elhárítottam, kitérő választottam, nem volt mit mondanom. Legtalálóbb válaszaim, most veszem észre, el nem hangzott kérdésekre zengtek föl. Miért csodálkozom hát a süket csöndben, hogy senki nem siet el vele? Legtalálóbb válaszaim annak szóltak, aki már elpusztult tulajdon hibájából. Miért csodálkozom hát, hogy senki nem követte? Ki kérdeze? Én megmondtam mindent előre. Én láttam a fenyegető veszedelmet, láttam a sötét felhőt, s tudtam a villámról, amely lecsap. Láttam őket születni és rohanni haláluk felé, láttam a bűnt, s megmondtam előre, ne így, ne ezt, átok és gyalázat lesz belőle, nevén neveztem a vadkorcs, az ízes gyümölcsöt, megmondtam, mi van belül. Miért nem válogattak hát, ahogy mutattam? Voltam helyettük a csatorna szennyében nyakig, és csattogott légcsavarom a tiszta felhők közt helyettük. És elmondtam, mit láttam amott, és mit gyötrődtem emitt, milyen a bűzös aljasság íze, s milyen az illatos napsugáré. Hát akkor miért hemzseg még mindig a pocsolya boldogtalanok lelkétől, s miért magányosak a havas hegyormok? Én szóltam, hogy arra ne tessék menni. Én szóltam, hogy erre van az út. Hát akkor miért vannak telve a gödrök? Én táblát állítottam szabad úszók és lubickoló gyerekek közé, miért puffadnak hát hullák a vízfenekén? Én mindenre megfeleltem. De ki kérdeze? Senki se kérdezett. Igazad van, közbeszól. Nem is értek rá kérdezni. Mert megkérdezték a miniszterelnököt, hogy mi lesz a haza sorsa. És megkérdezték a kereskedőt, hogy mennyiért adja. Megkérdezték a kalóriát, hogy fog-e sikerülni. Megkérdezték a cápát, helyes dolog-e a vegetáriánizmus. Megkérdezték a poloskát, hogy lehetne a vérontást elkerülni. Megkérdezték a tüzet, egészséges dolog-e a jeges zuhany. Megkérdezték a vizet. Mitől szokott tűzbe jönni? Megkérdezték a madarat, hová repül, a napot, merre szállt. De ki kérdezte az ember? Ki kérdezett Homérosz? Ki kérdezett Szokratesz? Ki kérdezett Gautama Buddha? Ki kérdezett Názáreti? Shakespeare, Goethe, Madács, Dante, Beethoven, Kant. Ki kérdezett? Ember, aki tudod. Ember, aki láttad. Ember, aki nézted, figyelted, élted, tudtad, mielőtt volt, tudtad, mielőtt lett, ordítottál, hogy közeledik. Ki kérdezett? Megváltó Atya Isten, aki tudod, hogy lehetne elkerülni, mit kellene tenni, hová kellene fordulni, mit kellene csinálni. Ki kérdezett? Ki kérdezett? Ne kérdezz. Ordíts, ahogy a torkodon kifér, mert különben csönd lenne körülötted. Ordítsd magad a kérdést, s hidd el a visszhangnak, hogy ő volt, s felelj a visszhangnak, hogy legalább a magad szavát hall.
De kedves nézőink, megint csak lépjünk tovább. A Biblia szerint a kérdezni tudás hatalmas mesterségére, hatalmas tudományára és művészetére, tehát ismétlem, a Biblia szerint maga az Isten tanította meg az embert. Hiszen a Bibliát felnyitjuk, a legelső kérdések egyikében maga az Úr teszi fel a kérdést, Ádám, hol vagy? Így is lehetne fordítani, ember, hol vagy? Hova jutottál? A második kérdés ezután az első emberpár egyik gyermekéhez, ugye Kainhoz, hol van Ábel, a te testvéred? Nem akarom végig sorolni, hogy a Biblia hány és hány ilyen nagy kérdést tesz fel, ez utóbbi is, hogy hát mi van a másik emberrel? Te hova jutottál, ez az előző kérdés, de mi van a másik emberrel, törődsz a másik emberrel? Legalább ugyanolyan fontos neked a másik ember élete, mint a tiéd? Még prófétákat is kérdez az Isten. Például Illés, amikor egy hatalmas, nagy tapasztalat után elfut, egy asszony dühe, egy asszony haragja elől fut Illés. És nyomon tudjuk követni a térképünkön, hogy bizony több száz kilométert fut Észak-Izraeltől a Sínai félsziget déli részéig, akkor Isten vár, figyel és hallgat, hogy Malakiás prófétánál olvassuk, és aztán Isten felteszi a kérdést, mit csinálsz itt, Illés? Nem időszerű kérdések? Ember, hol vagy? Hol van a másik ember? Törődsz a másik emberrel? És mit csinálsz itt, ember? A helyeden vagy? Azt csinálod, ott dolgozol, ott élsz, ott tevékenykedsz, ahol kell? Jónástól is felteszi a kérdést, Jónásnak is felteszi a kérdést az Úr. Jónás, méltán haragszol? Igazad van, amikor indulatoskodsz és haragszol? Aztán újra felteszi, amikor Jónásban nem csillapul a méreg, hogy Jónás, avagy méltán haragszol-e a tök miatt, ami lekonyult a fejed fölött, a tök levele, és most ér a hév napfény, és dühösködsz, és indulatoskodsz, mert nincs árnyékod, nincs hűsölésed, de Ninive miatt, a 120 ezer Ninivei miatt nem érzel felelősséget? Azt látjuk ezután, hogy az Úr kérdéseit követően a próféták is hatalmas kérdéseket tudtak föltenni. Ézsaiás például odafordult a népéhez, időszámításunk előtt a 8. században vagyunk, és azt kérdezi a néptől, hogy kicsoda az Isten, és minő képet formáltok róla? Hát számotokra ki az Isten? Vagy csak olyan Istent akartok elképzelni, akit magatok kivetítetek magatokból? Nektek az az Isten kell, akit ti úgy gondoltok, hogy Isten, Istene lehet az életeteknek? Óriási kérdés. Kicsoda az Isten, és minő képet formáltok róla? De azt látjuk, hogy a prófétákon keresztül annyira megtanultak kérdezni, hogy úgy mondjam, még azok az emberek is, akik egyébként nem a kérdésekből éltek a történelemben. Ilyenek például a hadseregnek a tisztségviselői, a katonák. Katonáknál parancs van, ezt meg kell tenni, ott kérdésnek helye nincsen. A Bibliának a legnagyobb kérdését, engedhessék meg, hogy így talán egy kicsit túlzó fogban mondom, hogy a leges legnagyobb kérdését végül is egy pogány katonaember teszi fel, és az azt mondja, Micsoda az igazság? János evangélium a 18. fejezetében olvassuk, hogy ez Pilátus kérdése volt. És nem tudom, hogy tudják, emlékeznek erre, hogy miért kérdezte ezt Pilátus? Mert ennek volt előzménye. Tudnék, a próféták legnagyobbja, aki nem itt csak próféta volt, hanem a Biblia szerint a mennyből jött, küldött, a megváltó. Jézus ott állt, agyba főbe verve, megkötözve Pilátus előtt, és Pilátus először föltette neki a kérdést, te vagy a zsidók királya? Mert Pilátus foglalkozni akart ezzel az össze-visszavert emberrel. Látta, hogy Jézus arcán nincs dac, nincs a bosszú szomi, nincs a visszavágás vágya, nincs sértődés, nincs szomorúság. Ott állt előtte egy lény, akit megaláztak, akit megvertek, de mégis ember tudott maradni. Később így is mutatta be ezért is a népnek Pilátus, hogy íme az ember. És amikor föltette ezt a kérdést Pilátus, hogy te vagy a zsidók királya, akkor Jézus erre a kérdésre kérdéssel válaszolt vissza. Ez a viszont kérdés váltotta ki aztán Pilátusnak kérdését, hogy micsoda az igazság. Emlékeznek, hogy Pilátus mit hallott Jézustól? Jézus ezt mondta neki, magadtól mondod ezt? Vagy mások beszélték néked én felőlem? Vagyis Jézus azt mondta Pilátusnak, hogy Pilátus, gondold meg, hogy most te személyesen akarsz foglalkozni az ügyemmel, mert megrendít a látvány, mert utána akarsz járni, hogy én ki vagyok, miért hoztak ide? Vagy nem személyesen akarsz foglalkozni, csak egy akta kérdés, csak egy elítélés kérdés, csak azért, mert ide hurcoltak, most neked kell kimondani a felmentő vagy halálra ítélő ítéletet. Jézus gondolkozni tanította, a kérdésére kérdéssel válaszolt. És a nagy küzdelmek árán is, de Pilátus, hogy tette fel a kérdéseket a folyamatban, aztán előjött ez a kérdés is, hogy micsoda az igazság. Emlékezem, a 80-as években történt, a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetében dolgoztam akkor, az egyik legkedveltebb munkatársunk, hatalmas tudós egyéniség, Martinkó András jött be egyszer a könyvtárba, az ötös könyvtárba, és azt mondta, hogy gyerekek, micsoda hatalmas kérdés ez, hogy micsoda az igazság. De hát erre maga Jézus nem válaszolt meg. A Bibliában nincs erre a kérdésre válasz. Mi, mint fiatal növendékek, ösztöndíjasok, körbeálltuk a nagy professzort, és hallgattuk, és azt mondta, tudjátok, eljött valaki erre a földre, a prófétáknál is nagyobb Jézus Krisztus, és neki föltette egy katonember a kérdést, hogy micsoda az igazság, de nem kapott rá választ. Hazamentem, elővettem a Bibliát, és azt kellett, hogy lássam, és most is azt kell, hogy mondjam, hogy tévedett a kedves professzor. Mert a Bibliában, ha önök utána néznek, a micsoda az igazság kérdés után ez áll, hogy Pilátus nem várta meg a választ, hanem hallva a tömegnek a zajongását, kiment az emberek elé, a tömegek elé, és azt mondta, hogy értsétek meg, nem találok benne semmi bűnt. Vagyis Jézus megválaszolt volna Pilátusnak. De Pilátus inkább azzal foglalkozott, hogy a tömegek mit csinálnak, hogy a tömegeket le akarta csendesíteni. Világosan el akarta nekik mondani, hogy nincs benne semmi bűn, és nem várta meg a választ. Sorozatunknak az a célja, hogy feltegyük a kérdéseket, és a kérdések feltétele után várjunk a válaszokra. Befejezésül, mielőtt önök a telefon kagylóhoz nyúlhatnának, hiszen minden előadás végén lehet kérdéseket feltenni, hallgassuk meg Pilátusról egy újabb magyar költőnek rövid versét.
Pilinszky János, Pilátus. Kemény vagy hivatalból, elítélsz hivatalból, rám nézel hivatalból. Rád nézek mindörökre, rád nézek mind hiába. Itt állok mindörökre, itt állok mind hiába. Fölmentelek mindörökre.